Hát sziasztok! Most egy biztató hírem van azok számára, akik szeretik a rövid istentiszteleteket, mert olyan a hangom, mint egy régen használatos tintapatron, egyszer csak kifogy, és ha egy mondat félbe maradna, akkor majd Pistivel megbeszéltük, hogy ő mondja ki az áment a végére. Nos, amivel készültem, és amit Isten a szívemre helyezett, az egy nagyon egyszerű, nagyon rövid, de annál tartalmasabb igevers, amely gyakorlatilag nem egy fejezetben, hanem néhány sorban összefoglalja a karácsony lényegét, a karácsony üzenetét, amit úgy gondolom, hogy nagyon praktikusan és áldott módon tudunk használni akkor is, amikor családi összejöveteleken beszélgetünk családtagjainkkal, rokonainkkal, és ahogy az evangelizációról, ahogy a személyes bizonyságtételről tanultunk az elmúlt hónapokban, így a karácsony is egy apropó lehet arra, hogy ennek a lényegéről néhány mondatban beszéljünk, és én szívből remélem, hogy ez az üzenet ez segítség lesz abban, hogyha erre alkalom kerül, erre lehetőség kínálkozik, akkor meg tudjátok osztani minél többekkel. Nos, ez a rövid kis összefoglalás, ez Pál apostolnak a Galata beliekhez írt levelében található, a 4. rész 4.-5. verse. És még mielőtt rátérnék, csak ha egyszer a gyerkőcök is itt vannak, vagy legalábbis részben itt vannak, akkor egy kis motiváció nekik is, hogy egy történelmi földrajzórát tartsunk. Tudjátok-e, kik a galaták? A galaták a Galáciában élő emberek, ez az egyszerű és tömör válasz. Ha ezt valaki a térképen nézi meg, akkor a mai Törökország, annak is az ázsiai oldalán területén elterülő egy kis tartományt fedezhet fel. De mondok ennél sokkal közelebb itt, mert szerintem ez nem hozott még lázba senkit. Viszont volt egy nép, még a rómaiak előtt, a vaskor végén, és ez a nép, ez gyakorlatilag először hozta létre az Európai Uniót. Legalábbis földrajzilag meghódított közel akkora területet, még hogyha Törökországra gondolok, nagyobbat is, mint ami a mai Európai Unió területe. Ami miatt nem tudták sokáig megtartani ezt a területet, birodalmat, ha úgy tetszik, nem volt egységes kommunikációjuk, nem tudtak írni, olvasni. Majd ezzel a rómaiak lefölözték, illetve túltettek rajtuk. Ez a nép, ez gyakorlatilag a kelták népe volt, és innentől fogva a kelták egyik törzséről nevezték el ezt a tartományt, és innentől már Asterix és Obelix neve mindenkinek ismerős lesz. Tehát ahogy a mese szerint az egyik legnyugatibb csücskéme a kelták területének egy eldugott kis faluban élt Asterix és Obelix, innen a mese, a valóság meg az, hogy a legkeletibb részen szintén róluk, a gallokról, a galatákról nevezték el ezt a tartományt. Akkor is, hogyha nem franciák éltek ott, mint ahogy ezt a nevet aztán később kisajátították ők is maguknak. No tehát, nem Asterixnek és Obelixnek íródott ez a levél, de köze van ehhez a néphez, a galatákhoz, és Galácia tartományában élő embereknek szól az üzenet, de nem csak nekik, hanem mindnyájunknak, akik itt vagyunk, azoknak is. Ezek után hogy hangzik a Galata 4.4.5? Úgy hangzik, hogy amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Nézzük meg, hogy ez a tömör és nagyon rövid összefoglalás, ez miről szól. Amikor eljött az idő teljessége, mikor történt Jézus Krisztus születése? Írja a Biblia. Milyen gyümölcsöt adott Éva Ádámnak? Ilyenkor rá szokták vágni, hogy almát. És hol írja ezt a Biblia? Mikor született az Úr Jézus Krisztus? Írja ennek dátumát a Biblia. Egy dolgot ír, hogy amikor itt volt az ideje. Amikor eljött az idő teljessége. És ez nekem azért bátorító, mert a napokban volt egy ilyen vastag könyv a kezemben, amelyben olyan történelmi tévhitek vannak, amiről meg vagyunk győződve, hogy mi tudjuk a történelmet, de azt bizonyítják benne, hogy ez nem is úgy volt. Na most, ha valakinek itt elkezdenek nagy okos tudósok mesélni arról, hogy hát tudjátok, téli napforduló, pogány ünnep átvétele, stb., az még kiábrándítóbb tud lenni, mint szép hóesés helyett a szakadó első karácsony éjszakáján. De még mielőtt bárki kiábrándulna, hadd mondjam el, hogy az, hogy valakinek megünneplik a születésnapját, az végül is teljesen mindegy, hogy melyik napon történik. Ha például a te születésnapodat egy héttel előbb vagy egy héttel később ünnepli a család, akkor fel vagy háborodva? Lényeg az, hogy ne maradjon el ez az ünneplés. Lényeg az, hogy megünnepeljenek. Lényeg az, hogy ne feledkezzenek meg a lényegről. És hogy ez mikor történt, az ilyen szempontból majdnem, hogy mindegy is. Ami fontos az, hogy történelmi tény, és nem tévhit, hogy Jézus Krisztus megszületett. Megszületett erre a világra, és pont akkor született meg, és ennek is üzenete van, pont akkor született meg, amikor itt volt ennek az ideje. Sem később, sem előbb. És Isten nem késlekedik az ígérettel. Megadja, amit ígér nekünk, pont akkor, amikor itt van az ideje. Nem hamarabb, és nem később. És amikor türelmetlenek vagyunk, vagy sietetnénk valamit, akkor ez jó, hogyha eszünkbe jut, hogy amikor itt van az ideje, akkor Isten időzítésében minden a legjobbkor jön. És ez teljesen mindegy, hogy milyen dátumhoz köthető. Ennek nagyon mély és nagyon személyes üzenete is lehet, ha csak a dátumról gondolkodunk. Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Hát, ez az egyik legizgalmasabb része ennek a fejezetnek, ez az egyik legizgalmasabb üzenete ennek a történetnek. Kedves jelenlevő urak, esetleg házasságban, vagy alapvetően házasságban élő férfiak, ha annak idején kedvesetek bejelentette volna nektek, hogy bár még soha nem volt veletek, de babát vár, akkor ezt ti hogy reagáltátok volna le? Vagy fordítva, kedves hölgyek, képzeljétek el ezt az érzést, ahogy oda kell állnotok vőlegényetek elé, és elmondani, hogy hát tudod szívem, az nem úgy voltám. Babát várok, de az ne, én nem csináltam semmi olyat, ami helytelen lett volna. Én úgy gondolom, hogy ez a két érzés, ami akkor ott Józsefben és akkor ott Máriában, hát megkockáztatom, hogy több mint tombolt, több mint sikított, több mint ordított. Ez nagyon nehezen elképzelhető bármelyik jelenlevő ember számára. És miért csinálta ezzel a két emberrel ezt a Jóisten? Miért hozta őket ilyen helyzetbe? Miféle fájdalom, miféle félelem, miféle döbbenet lehetett a szívükben, az életükben, amikor ezzel a ténnyel szembesültek? Ez cseppet sem volt egy vicces dolog. Ez cseppet sem volt egy könnyen feldolgozható dolog. De az Isten soha nem szúr ki senkivel. Soha nem hoz kellemetlen helyzetben, csak azért, hogy kipróbálja, hogy mit bírunk ki. Ennek mindnek oka volt, ennek mindnek célja volt. És hogy ennek a szenvedésnek, amit Mária és József az alatt a néhány nap alatt, vagy hónap alatt ki tudja kiállt, annak a te és az én szempontomból óriási jelentősége van. És az Isten ezért engedte meg az ő életükben ezt. Ez pedig egész egyszerűen az, hogyha József és Mária gyermeke lett volna, mármint, hogy genetikailag mindkét oldalon, akkor elmondhatnánk róla, hogy nagy tanító, elmondhatnánk róla, hogy akár úgy, mint bármely más világvallás alapító, sok bölcs, okos, hasznos tanácsot adott az embereknek, de úgy különösebben nem indítana minket arra, hogy kövessük őt, nem döbbentene meg az a megmagyarázhatatlan szeretet, ami rajta keresztül árad. Ugyanis az Isten, aki ezt az egész univerzumot teremtette, és hogyha felnéztél már a csillagos égre egy nyári este, és elgondolkodtál azon, hogy hány milliárd fényévékre vannak azok a csillagok és pontok ott az égbolton, és az az egész úgy mindenestől ugye az ő markában van, mert hogy ő hozta létre, ő teremtette. Az ennél is nagyobb, az egész univerzumot is teremtő Isten összesűríti magát egy ilyen pici kis pontba, egy szemmel nem látható pici kis pontba a lényegét, az eszenciáját az ő szellemiségének, mindenének, önmagának, és belehelyezi ezt a kis pici összesűrített pontot egy földi asszony mélyébe. És lesz atyává egy ugyanúgy ember, mint ugyanúgy Isten gyermeknek. Valami hihetetlen dolog, nem csak a nagyság, hanem a piciség is. Ahogy a lényeg egy pici kis pontba összesűrűsödik. És azért, hogy egyikünk se tudja azt mondani, hogy ez egy gyönyörű szép történet, csak ha te tudnád az én életemet, akkor megértenéd, hogy ez rám nem vonatkozik. Mert ez mind szép, meg mind jó, csak nem ismered azokat a problémákat, amelyekkel én küszködök, amelyekkel én nekem kell szembenéznem, mert ha ismernéd, akkor rájönnél, hogy ez nem működik. Hadd mondjam el, hogy olyan körülmények között, ahogy Jézus Krisztus született, úgy egyikünk sem született. Ez megint nem egy romantikus kép, hogy a kis boci lehel meleget rá, meg ilyesmi, hanem csak gondold végig, hogy amikor megszületnek a babák, Janka, amikor most világra jött, hát hogy érezte volna magát édesanyja, meg édesapja, hogyha egy istálló között kellett volna világba hozni, istállóban kellett volna világra hozni. Az atya úgy kitrágyázta volna előtte ott a placot, és valahova oda a szalmára jöhetett volna a baba. Ez valami oly mértékű mélység, amit úgy gondolom, hogy elképzelni sem tudunk, csak ilyen nagyon szép egédes történetben le van írva valahol, és akkor az emberek kis műanyag jászollal énekelgetnek neki, de nem biztos, hogy belegondolnak, hogy ez mit jelenthetett. Tehát, hogyha csak egy koszos kórházban, vagy egy koszos lepedőre kellene odafeküdni a kismamának, már az mekkora stresszt jelent adott esetben egy családban. Itt pedig csak lepedő sem volt. De tovább megyek. Milyen körülmények között jött a világra? Hát vannak izgalmas dolgok, amikor nem jutnak el a kórházig emberek, és itt vagy ott születik meg a kisbaba. De azért az a világ, amiben ez megtörténhetett. Én belegondoltam, épp egy népesség összeírás zajlott, a római császár egyébként adózási szempontból elrendelte, hogy írják össze a népességet, hogy még több adót lehessen kivetni, és még precízebben lehessen kalkulálni a birodalom bevételeit. Mindenkinek a szülőhelye szerint kellett jelentkeznie. Most elgondoltam, hogy az én családomra kiszabnák most ezt a törvényt, és most mondjuk néhány hónapon belül ezt nekem teljesítenem kéne. Mi nem is várunk babát, tehát ez még ráadásul ki is van iktatva nehézségek körül. De képzeljétek el, hogy a három fiamnak Szegedre kellene mennie, ja, és hát gyalog persze. A két lánynak meg az anyukájuknak Budapestre kellene menni jelentkezni, ráadásul eltérő kerületekben. Nekem meg Tatabányára kéne mennem, és addig őket magára hagyni. Tehát ilyen furcsa, extrém helyzetek születtek ott akkor a Római Birodalomban is valószínűleg, bár ennyire heterogén családok, már ennyire sok helyen született gyerekek valószínűleg azért ritkábban voltak, de nem vették figyelembe azt, hogy milyen egyedi helyzetek vannak. Aki babát várt, akkor is mennie kellett, nem volt az, hogy majd 9 hónap múlva elmegyünk. És hát azért, hogy egy normális szállásra akadjon egy terhes anyukának, ez megint egy félelmetes történet. Miért mondtam ezt el? Azért, mert Jézus Krisztus születésétől a haláláig olyan dolgokat élt át, mint egyikünk sem. Ha a kapcsolatait nézzük, egy ember életét nagyon röviden le lehet írni születésével, halálával, meg a kapcsolataival. Ha a kapcsolatait nézzük, a legnehezebb pillanatokban, amikor igazán szüksége lett volna társakra, barátokra, ezek a társak, barátok otthagyták, nem figyeltek rá, vagy el is árulták. Elárulta ugyanúgy Péter, mint ahogy elárult a Júdás, csak másképpen és más szituációban. Amikor a legszűkebb baráti körét megkérte arra, hogy most legyetek mellettem, akkor azok elaludtak, és nem voltak mellette. Átélte azt a magányt, amit egyikünk sem soha, és el se tudunk képzelni. Tehát olyan pillanata egyikünknek sem volt, hogy ne lett volna vele valaki. Vagy ha úgy éreztük, hogy annyira magányosak vagyunk, hogy nincs velünk senki, az Isten akkor is velünk volt. De vele, ha csak egy rövid ideig is, még az Isten sem volt vele. A totális, szinte megsemmisülés, a totális, leírhatatlan magány. Ha valaki magányosnak érzi magát, na hát ő igazán meg tudja érteni, hogy az milyen lehet. A stressz, hogy lehet bírni ezt a világot? Akkor valamikor sokkal nyugodtabb körülmények között éltek, pásztorok legeltették birkáikat, micsoda nyugalom lehetett. Aha. De leírja a Biblia azt, hogy ott a Gecsemáné kertben oly mértékig volt megfeszülve minden idegszála az Úr Jézusnak. Oly mértékig tombolt benne a félelem és a küzdelem, hogy ebben az idegi feszültségben megpattantak a hajszál erei, és a megpattant hajszál erei vérként csörgedeztek ki a bőrén. Vért izzadt. Oly mértékű stressz alatt volt. Na most, amikor stressz alatt vagyunk mi, akkor nem mondhatja senki azt, hogy hát az Isten története az szép történet, de bezzeg az enyém, az én helyzetemet ő nem tudja megérteni. És a halála. A halála is olyan volt, ami a legszadistább kínzások kategóriájába tartozik. Ráadásul oly mértékben zuhant rá a fájdalom, hogy hamarabb meg is halt, mint sem, hogy ebben a kínhalálban a többiek átlagban napokig szenvedtek még. Nem biztos, hogy jobb volt az, hogy néhány óra alatt meghalt. De ez most teljesen mindegy. Lényeg az, hogy ilyen csúnya halált, ennyire fájdalmas és minden lélegzettel, minden porcikáját, idegszálát kitépő, megtépő, minden érzelmét felkavaró, durva módon meghalni, én úgy gondolom egyikünk sem fog. De a halálától a születéséig, a kapcsolataitól, a barátaiig, a hétköznapoktól, az ünnepnapokig ő megélt mindent igazi emberként. És azért kellett ezt megélnie, hogy megérthessük, értelmezhetővé váljon számunkra, és el tudjuk fogadni az ő üzenetét, mint ember számára értelmezhető üzenetet. Ezért kellett egy asszonyban megszületnie. Ezért kellett ízig-vérig, emberi génekkel kialakulnia, és éreznie épp úgy, mint te meg én. És amikor megszületett, és élt köztünk, azt írja a Galata 4:4-5, hogy amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, törvénynek alávetve. Törvénynek alávetve, azaz, aki a világegyetem egészét létrehozta, a világegyetem törvényeit, fizikai törvényeit és szellemi törvényeit egyaránt létrehozta, és ahogy a gravitáció működik, úgy a szellemi törvények is működnek. Amit vetünk, azt fogjuk aratni. A mezőn is, meg a szellemi életünkben is. És ahogy ezeket a törvényeket létrehozta, ezek alól a törvények alól ő nem vonta ki magát. Könnyen megtehette volna, hogy felfüggeszti ezeket a törvényeket. Mondhatná valaki, hogy aha, néha meg is tette. Hát melyikünk járt a vizen? Igen, de az Úr Jézus soha nem akkor járt a vizen, sőt, ha olvassuk, egy asztalosinas egy kezén meg lehet számolni, hányszor csinált ilyet. Akkor csinált ilyet, amikor ezzel a tanítványait tanítani akarta. A kenyérszaporítás sem akkor tette, amikor éhes volt, sőt, amikor éhes volt és a sátán kísértette, akkor azt mondta, hogy nem. De amikor a tanítványait Isten országára tanította, és meg kellett mutatnia az Isten hatalmát, akkor voltak olyan furcsa dolgok, amelyek úgymond a természeti törvények időleges felülírását jelentették. de ő magát soha nem tette függetlenné, sem a fizikai törvényektől, de mindenek előtt nem tette soha szabaddá magát a szellemi törvényektől. Azoknak alávetve élte le minden percét. Miért? Megint azért, hogy téged meg engem zavarba hozzon? Mert hát, ugye ez nekem csak egy tükör, hogy én mennyire rongyalak vagyok. Hogy én mennyire jellemtelen vagyok. Én mennyire képtelen vagyok azt megtenni, amit ő fizikai testben, húsvér emberként végig tudott csinálni, jó döntéseket tudott hozni. Azért csinálta ezt, hogy engem még kisebbé tegyen? Nem. Azért, hogy bátorítást adjon. Azért, hogy lehetséges, és hogyha lehetséges, akkor vele tényleg lehetséges. És lehet újra kezdeni. És lehet újra és újra kezdeni. És nincs az a pont, ahonnan ne lehetne újra kezdeni. Mert amikor eljött az idő teljessége, akkor Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, törvénynek alávetve, és miért? Hogy a törvény alatt levőket megváltsa. A törvény alatt vagy te is, és a törvény alatt vagyok én is. Mindnyájunkra vonatkoznak a törvények. Nem csak a Magyar Köztársaság törvényei, hanem a fizika törvényei is, és a szellemi törvények is. Ezek alól nem fogunk tudni kibújni. Csinálhatok úgy, hogy figyelmen kívül hagyom, de annak mindig meg lesz a következménye. És hogyha betartom a törvényeket, a törvény szerint élek, annak is meg lesz a jó következménye. De nekünk megváltásra van szükségünk, és azért küldte Isten a fiát, aki asszonytól született törvénynek alávetve, hogy megváltsa a törvény alatt levőket. Mert nincs egy közöttünk sem, a Biblia szerint mindenképpen azt írja, hogy nincs igaz ember egy sem. Mindenkinek szüksége van arra, hogy rendezzék a számláját. Mindenkinek szüksége van arra, hogy kifizessék az adósságát. Mindenkinek szüksége van arra, hogy lenullázzák azt, amit ő mínuszba vitt. Néha anyagilag, de szellemileg mindenképpen. És ő azért küldte ezt a gyermeket, hogy ez a számla ez ki legyen fizetve. És a folytatás úgy hangzik, hogy Isten fiaivá legyünk. Hányan vannak itt elsőszülöttek? Gondolkodtatok már azon, milyen lenne, hogyha lenne egy nagyobb tesótok? Akkor jó, ez így. Oké, akkor a lányokat kérdezem, az elsőszülött lányokat. Szeretétek volna lenni egy bátyátok? Akkor van egy jó hírem, van. Az Úr Jézus Krisztus ilyen értelemben a ti bátyátok. Ő az elsőszülött. És egy olyan családba születtünk bele, Krisztusban egy olyan családban vagyunk benne, ahol hát azért nem semmihez a családhoz tartozni. Karácsony a nem hívő környezetben is a család ünnepe. És nagyon szép dolgokat lehet mondani megint róla, nagyon romantikus dolgokat lehet mondani, de sok embernek sok fájdalommal jár a karácsony. És sok ember nem biztos, hogy úgy gondol a családjára, hogy ez valami fantasztikus dolog. Olyan bástyaeltás után picit olyan magyar narancsosan, hogy hát kicsi, savanyú, de a miénk. Nem minden ember tud örülni egy karácsonyi családi összejövetelnek. De azért hadd mondjam el, hogy akár boldog az a család, akár félig boldog, akár boldogtalan, ahol valaki ezt az ünnepet tölti. Tudhatod, hogy Isten azért küldte a fiát, hogy az Isten fiaivá legyünk mi. Hogy egy olyan családba tartozzunk, ami megint leírhatatlan. És az az Isten, aki a fiává fogadott, az az Isten, aki a gyermekévé fogadott, vagy lányává fogadott téged, az az Isten azt írja, azt tanítja azt üzeni nekünk a Biblia alapjairól, hogyha, és most az Úr Jézus szavaival nem feltétlenül simogatni fog, azt mondja, ha ti gonosz létetekre, az innen már kiveri a biztosítékot sokszor, ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni, akkor mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok a legjobb ajándékot nekünk. Úgyhogy az ajándékok kapcsán jusson eszünkbe, hogy egy olyan családban vagyunk, ahol a legjobb ajándékra számíthatunk. Egy olyan családba tartozunk, ahol a mennyei atyánk méltóképpen akar gondoskodni az ő fiairól, lányairól. Mert amikor eljött az idő teljessége, amikor Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, az Isten fiaivá legyünk. Úgy gondolom, hogy ez elég kereken összefoglalja a karácsony üzenetét, és mindazt, hogy mit jelent ez a családi ünnep, ez az ajándékozás, mi áll e mögött, miért ünnepeli meg a keresztény világ. És jó lenne, hogyha ezen gondolatok mentén tudnál megünnepelni, és nem más néphagyományok homályosítanák el a lényegét.